Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb 25 bázisponttal 6,75%-ra csökkentette tegnap az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az előző hónapban is ilyen mértékű kamatvágásról döntött a testület. A Nemzeti Bank indoklása szerint a dezinflációt övező kockázatok, a befektetői hangulat változékonysága, a meghatározó jegybankok várható kamatpolitikája óvatos és türelmes monetáris politikát tesz szükségessé. Az előrejelzések szerint az év végére 6,25%-ra mérséklődhet a ráta, ami azt jelenti, hogy a tegnapi után még kettő hasonló mértékű kamatvágás valószínű. A közeljövőben túlzott deficiteljárás indul az Európai Bizottság döntés alapján 7 tagországgal, köztük Magyarországgal szemben, erősítette meg a pénzügyminisztérium az ATV.hu kérdésére. A tárca azt is közölte, nem kell azonnali intézkedésekkel reagálni az eljárásra, a költségvetési hiányt fokozatosan kell csökkenteni. Hangsúlyozták, hogy a Magyarországon meghozott döntések alapján a hiány 2026-ra már újra 3% alatt lesz. Összehívta a Magyar Ellátásbiztonsági Munkacsoportot a Lukoil szállítások ukrán leállítása miatt az Energiaügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint az érintett vállalatok szakmai szervezetek bevonásával áttekintették az eddig megtett és lehetséges további lépéseket. A Lukoil a múlt hét óta nem szállíthat olajat Ukrajnán keresztül, miután egy ukrán elnöki rendelet a háború miatt szigorította a vállalat elleni szankciókat. Magyarország addig blokkolja az európai békekeretből származó 6,5 milliárd eurós fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának, ami Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolajszállítását Ukrajnán keresztül Magyarországra, nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter az ATV-nek. Szijjártó Péter kiemelte, az Európai Unió és Ukrajna társulási megállapodása kimondja, hogy Ukrajna nem szakíthatja meg energiahordozók tranzitját országán keresztül Európai Uniós tagállamok felé. Mivel ezt megtették, ezzel Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorták. Ismét meghosszabbítaná a kormány a bevándorlás miatti válsághelyzetet. A kabinet honlapjára feltöltött rendelettervezet szerint 6 hónappal 2025. március 7-ig hosszabbítanák meg a Magyarország egész területére elrendelt, de szeptember 6-án egyébként lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A hvg.hu portál felhívja a figyelmet arra, hogyha megtörténik a hosszabbítás, akkor továbbra is háromféle rendkívüli helyzet lenne érvényben egyszerre Magyarországon, az ukrajnai háború és az energiaválság miatti vészhelyzet, valamint a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzet. A Tisza párt 3 képviselője kapott alelnöki helyet az Európai Parlament tegnap megalakult szakbizottságaiban. A legnépesebb EP frakcióban, a néppártiban helyet foglaló Tisza párt elnöke, Magyar Péter az alkotmányügyi szakbizottságban lett alelnök, Kúja András a környezetvédelemmel, közegészségüggyel és élelmiszerbiztonsággal foglalkozó bizottság, még Gerzsenyi Gabriella a regionális fejlesztésért felelős testület egyik alelnöki helyét szerezte meg. A Fidesz-szel megalakult Patrióták Európáért a súlya alapján a közlekedési és a kulturális bizottság elnökségére tartott igényt, de az néppárti, a kulturális pedig zöld vezetőt kapott. Dajs Tamás, a Fidesz EP delegációjának vezetője szerint megdöbbentő, hogy milyen erőből politizál a baloldal az EP-ben, semmibe véve 20 millió választó akaratát. Összegyűjtötte a delegáltak többségének támogatását a jelöltséghez Kamala Harris, és ezzel gyakorlatilag biztossá vált, hogy a jelenlegi alelnök lesz a Demokrata párt elnökjelöltje a november 5-i amerikai választáson. Az AP hírügynökség összesítése szerint Kamala Harris legalább 2579 küldött támogatását szerezte meg, a jelöltség elnyeréséhez minimum 1976 delegált szavazatára lett volna szükség. Eközben kampánya már az első napon több mint 80 millió dollár gyűjtött össze, ami rekordnak számít. Lemondott az amerikai titkosszolgálat igazgatója Donald Trump elleni merénylet miatt. Kimberly Chittle az előző napi törvényhozási meghallgatáson elismerte, hogy az általa irányított szervezet hibázott, amikor nem volt képes megakadályozni a július 13-ai támadást. Azt mondta, a rendezvényt biztosító ügynökei több alkalommal is tájékoztatták egy gyanú szeméről, a tetőt pedig, ahol a fegyveres rejtőzött, korábban biztonsági kockázatként értékelték. Végül az időjárásról. A napsütést erőteljes gomoly felhőképződés zavarja. Legnagyobb számban az ország keleti, észak-keleti harmadán valószínű zápor, zivatar, sokfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Maga lesz a férjem.
Zenés vígjáték július 27-én 21 órai kezdett el az Egri Várban Koltai Róbert rendezésében.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-lkke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. július 24-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után az ingatlanok piacára tekintünk be dr. Mosolygó Erzsébettel, az Erzsébet M2000 Kft. Alapítójával. Beszélgetünk az ingatlanok értékének változásáról az elmúlt években, szó lesz az értékbecslés jelentőségéről, valamint az albérleti kínálatokról. 9 órától hírek, majd egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában. 13. Leó pápáról, Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk. Rövid ajánlónk következik.
Ha a kultúrharccal foglalkoztunk az előző adásban, akkor talán 13. Leónak a politikai tevékenységéről beszéljünk először, hiszen ez a kultúrharc, ahogyan láthattuk, ez a német politikának egy nagyon szerves része volt, amelyet sikerült 13. Leónak és hát természetesen Bismarcknak a hozzájárulásával lezárni. Amikor 13. Leót megválasztották pápává, akkor ő előtte Perugia érseke volt.
9 óra után kilátó című regionális műsorunkban dr. Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszél az egyházról, mint Krisztus közösségéről. Napról napra című regionális műsorunk mai adásában dr. Kerekes Ferenc orvossal beszélget életéről és szakmája szeretetéről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
A pozitív gondolkodás a kulcsfogalom, és ahogy ön is említette a küzdelmet, nap mint nap meg kell küzdenünk a pozitív gondolkodásért, és utána majd ez egy idő után természetessé válik az életünkben?
Egyértelműen így van, tehát a pozitív gondolkozás természetessé válik, ha az ember békében van önmagával. Tehát az első lépés, hogy elfogadom önmagam olyannak, amilyen vagyok. Enélkül nem megy. Tehát aki magát nem szereti, az ne várja el, hogy más szeresse, ez teljesen lehetetlen. A másik az, hogy önmagam szintjéről kell mindig indulni. Próbáljon javulni a saját lehetőségeit, próbáljon fejlődni.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban a gyermekvédelem és a sport a két téma. Megismerhetjük a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola képzéseit, és betekintést kaphatunk az Eszterházi Sportklub kézilabdás lányainak életébe. Ajánlunkban Farkas József edző értékeli az elmúlt időszakot.
Ha úgy nézzük, akkor egyik oldalról egy nagyon hosszú és nehéz év volt, amiből lehet azt mondani, hogy a helyezést nézzük, akkor ez a 16-ból 9. hely nem egy igen kecsegtető. De a másik oldalról nézzük, akkor ez egy abban a szempontból egy nagyon sikeres év volt, hogy a mérkőzéseink felén úgy szereztünk pontot, hogy nagyon sok olyan mérkőzésünk volt, ahol igen jó mérkőzésekkel, meg jó ellenfelekkel játszottunk.
Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba Gesztei plébánossal az imádság éve alkalmából a rózsafűzér titkokról elmélkedünk. Ma a Világosság rózsafűzér 4. titkáról lesz szó, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk. A mai adásban Nyéklátházára az idén első alkalommal és hagyományteremtő céllal megrendezett Járcsics Emil emlékversenyre látogatunk a műsor szerkesztőjével Farkas Erzsébettel. Ezzel az adással mi is emlékezünk a neves gasztronómiai szakemberre, mesterszakácsra, aki az évek alatt többször is segítette a Szent István Rádió gasztronómiai műsorait. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben Flórián Lajos és Kandik Ferenc mesterszakácsok beszélnek.
Hát nekünk szívügyünk, sajnos Emil a Covid legelső időszakában elment közülünk, és ebből adódóan a temetésén sem volt lehetőségünk rá, hiszen nálunk így szakmai körökben, ha valaki elmegy közülünk, akkor fehér szakácskabátba, sapkába kísérjük el az utolsó útjára, és a temetésnél a sapkánkat beledobjuk a sírba, tehát ez egy feláll a szőr a hátán az embernek, mikor ilyenről beszél. Egyrészt azért, mert azért barátaink mennek el, kollégáink mennek el, és sajnos a Covid miatt erre nem volt akkor lehetőség.
Emberi tulajdonságai, szakmai felkészültsége szerint nagyon jó leső érzés volt ez a kezdeményezés.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma a Fáji Ferenc Kánikula című versét Babócsai Réka mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Árpádházi Szent Kingáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Kosztolányi Dezső költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, a Dobó István Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Szívom a létét, az ég kék, s látom a parton a békét. Nézz szét egy fénykép, majd huppany le hozzám.
amit mindig vittam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöd be hozzám.
Játsszon velünk, és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban az ingatlanok piacára tekintünk be. Dr. Mosolygó Erzsébettel, az Erzsébetem 2000 Kft. Alapítójával. Beszélgetünk az EGRI ingatlanok értékének változásáról, és kitekintünk az országos ingatlan piacra is. Hogyan alakultak az elmúlt években az árak? Illetve szó lesz az értékbecslés jelentőségéről, valamint az albérleti kínálatokról is. Reggeli játékunk ma sem marad el, kérdésünk pedig így hangzik. Hanyas években kezdték el építeni Eger egyik legnagyobb lakótelepét az akkori nevén Csebokszári, ma felsővárosi városrészben. Várjuk hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Szeretettel köszöntöm ma reggeli műsorunk vendégét, akivel azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és sokakat érdeklő témáról fogunk beszélgetni, mégpedig az ingatlanokról, és itt pont helyben, Egerben az ingatlanok helyzetéről, de majd egy kicsit még ki is tekintünk. Üdvözlöm a stúdióban!
Én is köszönöm a meghívást.
Szerintem beszéljünk arról, hogy mi a helyzet jelenleg itt Egerben az ingatlan piacon. Hogyan alakultak az árak, és mondjuk ezt mi alakította így az elmúlt években?
Egerben hasonlóan alakultak az árak, mint országosan. Mondjuk Eger kiemelt idegenforgalmi terület, vonzó a beköltözőknek, de sokan el is mennek, tehát eléggé fordul a tulajdonosi kör, de ugyanolyan eklektikus, mint az egész országban. Hogyha én visszatekintek az elmúlt 27 évre, és abból a 25-öt áttekintem, akkor el tudom mondani, hogy 5-10 évenként volt egy felemelkedés, meg egy aláhullása az ingatlanok értékének, és ezeknek mindig más volt az oka. Amikor először elkezdtek fölmenni az árak, azok a 2000-es évek elején voltak, és a panellakásokat érintette. Azokat eredetileg 1,8-2,3 millióért vásárolták, még az előtte lévő évtizedekben a tulajdonosok, és ekkor elkezdődött a 3, 5, majd 8 millió forintos ár, és ezekért el is keltek, sőt versenyt futottak a vevők azért, hogy lefoglalhassák a zsebünkbe a pénzzel, tehát mint megbízott ingatlan közvetítő, én is a zsebemben a pénzzel mentem, hogy azonnal le tudjam foglalni az ügyfelemnek az ingatlant. Na de ennek vége szakadt, a 8 millió körülbelül megállította ebben az időben, utána stagnálás, majd jött a devizahiteles korszak, amikor boldog-boldogtalan kapott hitelt, volt, hogy önerőse kellett hozzá, és vagy svájci frankba, vagy japán lejben adták a hitelt, már papíron, mert a valóságban ez forint volt, amit megkaptak a ügyfelek, és mindenki ment vásárolni, és ez független attól, hogy valaki diplomás volt, vagy értett hozzá, vagy nem értett, ingatlanosok is, engem is érintett. Tehát amikor megkínáltak magyar hitellel, annak a törlesztő részlete majdnem 100 000 forint volt. Ez most jól hangzik, de akkoriban ez magas volt. Igen. Amikor meg a svájci frankot mutatták be, az 60 000 forint volt. Nagy különbség volt a kettő között. És ezért mindenki belement. Csak aztán elkezdett a stagnálás után fölfele menni a svájci hitel, értéke sokkal magasabb lett, és elkezdődött, hogy 60 helyett már 80, 80 helyett 120, 120 helyett már 160-nál tartottunk, amikor már ebből a fizetésből senki nem tudta ezt fizetni. Úgyhogy volt ott mindenféle intézkedés, kormányintézkedés is, senkit nem hagyunk az árok szélén címmel, gyűjtőszámlahiteleket vettek be, aki 3-4 hónapnál többel nem tartozott, azt oda begyűjtötték ezt a tartozást, és tiszta lappal folytathatta, ha bírta ezt a magas hitelt törleszteni. És ha belegondolunk, hogy egy végrehajtás előtt meg alatt álló ingatlannak már duplája volt néhány év múlva, akkor a többi ingatlan is követte ezeket az értékeket. Csak azokon nem volt tartozás, azokat azért volt könnyebb így is eladni. A bank viszont nem alkudozott, nem engedett ezekből a tartozásokból. Ez egy nagyon-nagyon rossz időszak volt, sok embernek az egész életét megváltoztatta ez a helyzet. Utána az ingatlanpiac alukált egy kicsit, és elkezdődtek az áremelkedések, amit nem igazán tudunk megmagyarázni, mert ott, ahol a kereslet növeli meg az árat, mert olyan sokan keresik, hogy értelemszerűen megnőnek a kínálati árak is, itt ilyen nem történt. Tehát nem a kereslet lett nagyobb, hanem megjelent például az államnak egy olyan lehetősége, banki portfólió, ami olyan magas kamatot ígért, hogy akinek csak volt pénz, az mind betette. Ez most is napjainkban is tart, már nem olyan magas az a kamat, az elsőknek sikerült azt megint megcsípni, de akinek, aki ingatlanra költötte volna, ott hízlalta a pénzét, hogy majd amikor megkapja ezt a 13-14%-os kamatot a pénzére, majd akkor vásárol. Ez nem tesz jót a gazdaságnak, amikor belenyúlnak. Tehát amikor nem a természetes folyamodványok okozzák az áremelkedést, vagy az árcsökkenést, hanem az ilyen jellegű intézkedések, amin a kormány megpróbált segíteni, mert mindenféle támogatást ismét behozott, amikor elterjedt, hogy már nincs, már vége van, behozta szigorúbb feltételekkel, nehezebben lehet hozzáférni, és sem a fészekrakókra nem gondol igazán, hiszen azoknak még a munkahely is bizonytalan, sem a középkorosztályra, amelyik viszont tudná fizetni, és részt tudna venni, de úgy gondolják, hogy nekik már rég kellene, hogy legyen egy biztos hátterük, és majd ők megoldják maguk. Pedig én úgy látom, hogy az én vevőim mind a 50 és 70 közöttiek, akik nem kérnek hitelt, megvásárolják az ingatlant, de most ez a része is úgy van, hogy stagnál. Tehát most nyár van, a nyár ez az egyetlen dolog, ami a 25 év alatt azonos. Minden nyáron nyaralni megy az ingatlanpiac. Tehát az eladó azért megy el, hogy gondolni se kelljen rá egy pár hétig. A vevő azért, hogy majd meglátom, ha visszajöttem, és a nyár az elég laza ilyen szempontból. Most tavasszal volt egy kis élénkülés a piacon, ennek most megint nincs semmilyen jele, és ősszel várható, hogy az iskola kezdés után, mert ezek bizony számítanak, ismét be fog indulni egy érdeklődés, és egy esetleg tranzakciók is létrejönnek. Hogy ez hogy van országosan? Én szoktam olvasni, hogy mi történik Pesten. Régen, amikor én kezdtem ezt az egész ingatlanozást 97-be, akkor olyan pici volt az olló a két település, Pest és Eger között az árak tekintetében, hogy majdnem mindegy volt, hogy az ember itt vásárol, vagy Pesten lakást. Na, ez az óló egy kicsit nagyobbra nyílt, de Eger még eléggé tartja az iramot az árban.
Mi lehet az oka egyébként, hogy úgy közelítjük a fővárosi árakat?
Pedig hát Egernek a jó híre. Tehát igazság szerint itt turisztikai szempontból is első helyeket ér el. Az, aki azzal foglalkozik, hogy Airbnb-zik, ezt így szokták mondani, de igazság szerint akármit lehetne mondani, hogy szállás.hu-zik, vagy booking.com-ozik. Tehát kiadják a szabadon álló ingatlanokat, vagy azért vásárolnak, hogy azokat ki tudják adni. És azzal még jól meg lehet élni. Tehát most is nagyon sokszor van befektetési szempontból vásárlás, és megadják a magasabb árat is, mert a hozamot hozó ingatlan érték mindenkinek. És itt a városban ez jól megy. én olvastam az önkormányzat jelentését is, nagyon jó bevétele volt a városnak. De azért például Szabadtelek kevés van már, a belvárosban egyáltalán nincs, akkor van, hogyha lebontanak egy házat, és annak a helyére lehet építeni, de annak már horrorára van annak a teleknek. Kis településről beszélünk. Itt ki lehet terjeszteni, mert a települések közt is vannak szabad területek, ahol majd biztos egyszer csak elkezdenek új lakásokat építeni. Az új lakásokra fordított érték az is növelte az árakat, mert hogy az építőipar is megemelte az árakat, sokkal drágább, sokszorosa ma egy új lakásnak a előállítási értéke, mint akár 10 évvel ezelőtt. És azt viszont vissza akarják kapni, ami érthető. Úgyhogy én most Csillaghegyen láttam, egy ismerősöm vásárolt ott, és 70 négyzetméter plusz garázs, 118 millió forint. És akkor még nem családi házat vett.
Ez egy lakás.
Nálunk a családi házak nagyon sokáig tartották a 30-40 milliós értéket. Nagyon sokáig, amikor a többi ingatlan rész vagy fajta változott, a családi ház maradt. Maradt és maradt. És most meg már, ugye, ha azt mondja valaki, hogy 80-ért eladja, akkor jönnek a jelentkezők. Mert bizony meghaladja néha a 100 milliót is, amit hiába mondok a tulajdonosnak, hogy 100 millióért, ha fölötte vásárol, akkor tud venni egy ipari parkot. Tehát valahol nem jók ezek az árak. Tehát valahol ennek rendbe kell jönnie, hiszek is benne, hogy rendbe jön, és hiszek abban, hogy az értékbecslésnek is megnő az ázsiója, és minél többen igényelni fogják, mert nem elég beszorozni a négyzetméter árral, amit egy átlagárból hoznak létre a nagy hirdetők, mint a ingatlan.com, az rendszeresen nagyon jó szolgálatot tesz vele, hogy településenként is kihozza a nála hirdetett ingatlanok árai alapján a fajlagos négyzetméter árat, de két azonos nagyságú lakásnak nem azonos az értéke. Tehát ha csak így beszorozzuk, akkor minden 70 négyzetméteres lakás 35 milliót ér, ami nem igaz. Nem mindegy, hogy hol van, belvárosban, külterületen, vidéken, nem mindegy, hogy milyen a fűtése, nem mindegy, hogy az elmúlt évek folyamán történt-e benne felújítás, nem mindegy, hogy van-e erkélye, hogy milyenek a burkolatok, hogy hányadik emeleten van, körülbelül a másodikig, a harmadikat is még megveszik, de már a negyedik nagyon nehezen megy el. Pedig van, aki szereti ezt a magaslatot, ott viszont, ahol nincs lift, mert ugye csak a 4 emeletesnél magasabb házakba tettek liftet, ott már egy korosztály kiesik, mert az már nem fog a negyedikre felbandukolni, ha nem muszáj. És amit még látok, hogy nem történik meg, pedig nagyon meg kéne történni, nagyon sok idős ember él egyedül vagy párban, nagyon nagy lakásban, aminek alig bírja a rezsijét fizetni. És nem tudják sokan, hogyha egy kisebb lakást vesznek az eladott árból, akkor nem kell illetéket fizetnie. Ha már évek óta az övé, nem kell adót fizetnie. Teljesen adómentesen tud egy kisebbe költözni, és megtakarításai maradnak a vételár fennmaradó részéből adómentesen. És erre nagy szükség lenne. Nem tudják kifűteni, nem tudják fenntartani, nem tudják felújítani, az értékei kisebb lesz, az örökösök sem lesznek boldogok tőle, mert sok ráfordítás kell majd ahhoz, hogy az értéket képviseljem.
Kedves hallgatóink, most pedig folytatjuk beszélgetésünket dr. Mosolygó Erzsébettel, az Erzsébetem Kft. Alapítójával, akivel az ingatlanok piacára tekintünk be. Beszélgetünk a lakások, házak értékének változásáról, értékbecslésről, valamint albérleti kínálatokról. Ne feledjék, hogy ma is játszunk, kérdésünk pedig így hangzik. Hanyas években kezdték el építeni Eger egyik legnagyobb lakótelepét, az akkori nevén Csebokszáriban, ma Felsővárosi városrészben. Várjuk hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Most pedig folytassuk a beszélgetést. Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy meghatározzák egy-egy ingatlannak az értékét. Mennyire szoktak hasraütésszerűen rámondani egy árat mondjuk az eladók, csak úgy maguktól?
Az eladók csak hasraütésszerűen mondanak árakat, illetve most már mindenki olvas ingatlant, könyved nem, de ingatlan. Tehát a neten fönt van, és akkor megnézi, pláne ha megtalálja a szomszédét, hogy ó, ha azért ennyi, akkor az enyém miért nem ennyi, sőt, az én még ráteszek.
Akkor megpróbálnak belőni egy árat.
Megpróbálnak belőni egy árat. Én meg szoktam kérdezni, amikor jön egy ügyfél, hogy mit gondolt a saját ingatlanáról. Nem mindig mondja meg, de aztán elcsodálkozik, amikor én mondok egy árat, és néha megsértődnek. Tehát nem megsértődni kell, hanem ha el akarja adni, és nem 10 év múlva, mert azért eljön, lehet, hogy 10 év múlva csak beesik egy olyan vevő, aki kevésbé tájékozott, és kiadja érte azt a pénzt, amit ő szeretne, mert ez az önigazolás volt az, ami miatt ez nem változott meg. Tehát miután elkeltek lakások olyan irreális árakon, amiket nem ért, mindenki úgy érezte, hogy ő is el tudja adni, és most érdemes eladni. És akkor van, aki most ébredt fel, látom Andornak táján végigmegyek, két oldalt mindenhol eladóházak. Ezek már nem fognak ilyen magas áron elkelni, és nem azért, mert nem értékesek, vagy, de annyit nem érnek. Tehát amennyire most még be akarnak állni a sorba, és utána hol vesz valamit, mert ez az egészben a csavar, hogy eladja mondjuk jó áron, tegyük fel, hogy amennyit ő kért, és utána hol vesz valamit. Mert hogy maximum egy lakást tud venni, de már az is kétséges, inkább panelt. A panelnak most is nagy szerepe van az eladásokban, azért szeretik, mert a rezsi egy kiszámítható összeg. Tehát mivel a kormány a rezsit ott békén hagyta, a távfűtéses rezsit, ezért se fűteni nem kell, mert megkapják a távhőt, és emiatt alacsony a rezsi. Tehát általában egy panel lakásnál nagyságtól függetlenül is egy olyan 25-30 ezer forint a havi rezsi, amiben a közös költség is benne van, van ahol emelgették, hát a közös költség a másik nagy probléma. Évekig nem emeltek közös költséget, és örül a vevő, hogy ó, itt alig van közös költség, csak 8000 forint havonta, azt ki tudjuk fizetni. Igen, de a házak már elérték azt a kort, amikor bizony fel kéne újítani kívül is, belül is, tetőt is.
És ilyenkor, hát igen, mert ugye ezek a 70-es évek körül épültek.
És ilyenkor szednek be célösszegeket. Én is tanúja voltam, mert kezelek albérleteket, és akkor itt én képviseltem a nem itt lakó tulajdonost, hogy bizony be kellett fizetni lakásonként 300 ezer forintot, és ez egy 26-30 lakásos társasháznál nem kis pénz, elég lesz arra, hogy ezt megcsinálják. Tehát a közös költségnek olyan fontos szerepe volna, és nem azon kéne sírni, hogy ez milyen magas, hanem azon, hogy milyen alacsony. Mert ahol alacsony, ott előbb-utóbb elkezdik felemelgetni a közös költség díját.
Az ingatlanok ára jelenleg Egerben hogy alakul a négyzetméter ára? Nyilván ez attól is függ, hogy hol van, milyen lakásházról van igen. szó, de úgy nagyjából.
Hát a lakásoknál olyan 500 ezer forintos négyzetméter ár van most is, de mondom, ezt növelni vagy csökkenteni kéne az szerint, hogy miről beszélünk. Ehhez kellene az ingatlanos, mert ezt saját maga senki nem tudja, elfogult mindenki a saját lakását illetően, sokszor érzelmi okokból emelgeti az árat, mert neki olyan sokat számít, és nem gondolja, hogy ez másnak semmit se jelent. A területek, hát az is olyat, a telkek. Tehát azok is ilyen belvárosban ilyen 100 ezer forintos négyzetméter áron van, külterületeken van, ahol 10 ezer forint. Nagyon változó, az szerint, hogy például zárt kert vagy építési telek, mert a zárt kertre is megvannak az építési határok, tehát a szabályok, nem lehet akármit építgetni rá, most maximum gazdasági épületeket. A családi házaknál hát meg már vissza se számoltam, mert ugye ott nem négyzetméterre számolunk, ez biztos, mert nagyon nagyok is vannak. Tehát nehogy már egy 250 négyzetméteres családi ház már a milliárdos nagyságrendet érje el, tehát ott külön meg kéne állapítani, össze lehet hasonlítani, azért van, az ingatlanosok is összehasonlító árakkal dolgoznak, tehát mivel statisztika nincs, nem tudunk hozzáférni, használjuk az ingatlan hirdető oldalaknál, hogy ki mennyiért hirdeti, de nagyon fontos, hogy azonos adottságú ingatlanokat hasonlítsunk össze, azonos környezetben, tehát nem lehet egy belvárosi lakást egy külterületi ingatlannal összevetni, hiába ugyanazok a négyzetméterek, és a családi házaknál külön meg kéne állapítani, tehát össze lehet hasonlítani, hogy na, itt ebben az utcában, mint egy Zöldfa utca, itt ennyiért mennek, ott mindig van egy-két olyan ház, amit árusítanak, akkor ehhez igazítom. Na de van, amelyik fönt van a legmagasabb részén, oda fel kell mászni, ha nincs autó. Van, amelyik meg lent van alul, ott meg zavarja a forgalom. Tehát sok minden megváltoztathatja azt az árat, amennyire el kell. Én azt szoktam javasolni, ha nem megy ingatlanoshoz, hanem úgy dönt, hogy ért hozzá, mint mindannyian a futballhoz például, akkor hirdesse meg, és amíg nem csörög a telefonja, hogy érdeklődik valaki, mindig menjen lejjebb az árral. Van az az ár, amire megcsörren az első telefon. Na, ott lehet biztos abban, hogy e körül el fogja tudni adni.
De akkor érdemesebb egy értékbeslést
kérni. Hát érdemesebb, van, aki ajándékba adja az értékbecslést, én nem adom ajándékba, én értékbecslő vagyok, és vagyonértékelő is, pénzért csinálom, de ezek nem horribilis árak. Hogyha valaki csak tudni szeretné szóban, akkor egy ilyen egyszerűsített értékbecslésnek az ára 18 ezer forint tegerben. Ha vidéken van, akkor 20-at is elér, mert ki kell menni távolságra, meg kell csinálni. Ha komoly értékbecslés, akkor ez néha 100 000-et is elérheti, de akkor meg is éri, mert akkor valami hatalmas ipari létesítményről van szó, vagy szállodáról van szó. Mostanában volt is egy ilyen panzió értékbecslésem, jól el is értük azt az árat, amit megér, és de ajándékban nem adok ilyet. Van, aki ingatlanos nyilatkozta, most olvastam, hogy ő ajándékba adja, cserébe akkor ő árusítja. Ez nem rossz biznisz néha, mert ha kizárólagosan ő árusítja, amit nagyon nem szeretnek a bíróságokon, ez a kizárólagos értékesítés, mert korlátozza a tulajdonos dolgát. Tehát a kizárólagosságot én is azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy ne írjuk le. Én kérem, hogyha bízik bennem, akkor egy 3-6 hónapot hagyja itt, utána akárki tovább bízhat másokat is, de nem írjunk kizárólagosságot, mert az néha azt is jelentette, hogy a tulajdonos maga se adhatta el az ingatlant. Most abban enyhült valamit a dolog, mert most már benne vannak ezekbe a kizárólagosságokba, hogy a tulajdonos is értékesítheti, de van, ahol még mindig kérnek érte pénzt. Szerintem a normális versenyt korlátozza a kizárólagosság, hiába kényelmes az ingatlanosnak. Én is örültem, amikor nekem visszajáró ügyfeleim vannak. Tehát azért ennyi idő alatt már nagyon sok mindenkinek a második vagy a harmadik ingatlant adtam el, mert visszatér. Tehát ahhoz, hogy valakihez visszatérjenek, és megbízanak benne újra meg újra, ahhoz úgy kell intézni az ügyeket. Ezért a sok egyéni vállalkozót most összefogott a MIOSZ, a Magyar Ingatlanosok Országos Szövetsége, és etikus ingatlanos körnek hívják, lehet csatlakozni, egyrészt oktatások folynak, másrészt mindazt, amit a törvény előír nagyon sokszor, ugye, hogy milyen nyomtatványoknak kell lennie, miket kell aláírni adatkezeléssel kapcsolatosan, vagy hogyan kell átvilágítani egy olyan embert, aki közszereplő. Tehát ezeket nem csak, hogy tanítják, hanem ezeket a nyomtatványokat rendelkezésünkre bocsájtották, én is tagja vagyok, nagyon büszke is vagyok rá, és mindaddig, ameddig nincs valamilyen peres eljárás egy ingatlanossal szemben egy etikátlan magatartás miatt, addig lehet tagja az, aki oda bejelentkezik. És fontos, nagy szükség volt rá, mert nagyon sokan zsebre játszottak, nem végezték el ezeket az iskolákat, nem értettek hozzá.
Hég volt tulajdonképpen a...
És ezek úgy hullanak ki, nem mondtam, hogy vége van, de hullanak ki, mert van, aki csak azt látja, hogy jé, hát mennyi pénzt keres egyetlen ingatlan eladásával. De ezek költségesek is, tehát a hirdetés nem ingyen van, és nem mindegy, hogy hol hirdet az ember, és ott milyen összegeket fizet ki. Ezek százezres nagyságra rúgnak, vagy még többre havonta. Tehát aki ezt nem tudja állni, az nem is nagyon sikeres, mert azért nem lehet csak úgy. Láttam, hogy hirdetik meg, megosztják egymás közt az emberek, és most hogy hívják őket? Lelkes közreműködők. Hát mondom, akkor nincsen ingatlan közvetítői végzettségük, lelkes közreműködők. Ilyet nem is hallottam még. Mondjuk az ingatlanosok is már sok mindennek hívják magukat, ingatlan szakértőnek, ingatlan gurunak, már nem is tudom felsorolni. Én meg úgy gondolom, hogy majd adnak nekünk nevet az ügyfelek, akiknek sikeresen eladtuk az ingatlant, mindent nem tudunk eladni, nekem is voltak, amiket nem én adtam el, mégis úgy emlékezett az ügyfél, amikor találkoztunk, mert olyan sokat voltunk együtt, beszélgettünk róla, ez nem így megy.
Beszéltünk a műsor elején még a fészekrakókról. Ugye itt a rengeteg hitellel támogatták, kedvezményes kamatozású hitellel, főként a családoknak az otthon teremtését. Egyre bátrabbak lettek az emberek, egyre több ingatlan került értékesítésre. Változtatta ez a piacot, és milyen mértékben?
Befolyásolta a piacot, de most, hogy egyre szigorúbbak az elvárások, szinte nem mondhatom. Mondjuk nálam az ügyfelek többnyire készpénzesek, vagy olyanok, akik ezt megtehetik, vagy eladnak egy lakást, abból lesz pénzük. A fiatalok valahogy elkerülnek, de nekem nem is nagyon van olyan olcsó lakásom, amivel hozzá tudnám őket segíteni. Az állami támogatások jó dolgok, de nagyon nem mindegy, hogy ki hol dolgozik, mennyit keres, hogy akar megélni, mennyire biztos az állása. A gyerekvállalás, ugye azt már az elején beszéltünk róla, hogy bizony itt csődöt mondtak, a várakozásoknak nem feleltek meg azok az adatok, amik a megszületett gyermekek számát illeti. És nem rosszak ezek a kormányintézkedések, de nem érzem, hogy ez egy 20-30 közötti fiataloknak nagyon segítene, mert nem jutnak hozzá. Tehát ehhez jó fizetésnek kéne lenni, több helyütt való támogatásnak. Vannak, mert ugye már a közlekedésben is megjelentek a 25 év alattiaknak a kedvező utazás, meg sok minden van, de mindenhol nem lehet segíteni. Van, ahol az embereknek saját maguknak kell segíteni, és igen, fontos az egyetem, fontos a mesterképzés. Én, mint sok gyerekes anyuka mondom ezt, és a szülőknek oda kell hatni, hogy ezek sikerüljenek, és ne menjenek külföldre. Az enyém is, az egyik külföldön van. Tartjuk a kapcsolatot, jó ez a telefon, mert minden nap beszélhetünk, videózhatunk, nem olyan, mint amikor régen elment valaki otthonról, és a hírét se hallottuk, amíg nem jött a postás. Úgyhogy még több ilyen támogatás kéne, és még több szegmensben kéne a támogatást megadni a korosztályoknak. Most ugye az, hogy egy anya vagy egy nő hány éves, és még szülőképes-e, azt nem a kormánynak kéne meghatároznia. Arany Jánosnak is az édesanyja 45 éves korában szülte meg a fiát, és milyen zseniális költő lett.
Kicsit úgy kitekintenék az albérletek felé, említettük ezt is egy gondolattal. Igen. Manapság egyébként nagyon drágák itt Tegerben is az albérletek. Azt gondolom, hogy ezek a 120 pluszos árak már viszonylag megütik azt a mértéket, amiért mondjuk egy piaci kamatozású hitelt fel tudunk venni egy lakásra, és akkor tulajdonképpen mérlegelhet az ember, hogy a saját tulajdonát akarja-e 20 évig fizetni, vagy ugye egy albérletben élni. Mi befolyásolta ezeket az albérletárakat?
Az, hogy sokkal több ember szorult albérletre, mint ahány albérlet létezett. A 120 az most is egy normális ár, tehát ha valaki megkérdezzük azt, hogy 120 ezerért plusz rezsiért kiadó, jönnek rá. Amikor én először árultam 150-ért, egy olyat, ami lakótelepen van, harmadik emeleten, 7 milliót költött rá a tulajdonos, gyönyörű szépen megcsinálta, erkélye sincs, és eljöttek rá, és megvették. Na, azóta már 200 ezernél tartunk, nem ennél a lakásnál, ez maradt, mert ott maradt a bérlő, hanem látom, hogy már 200 ezreket kérnek el, többnyire üres lakásért, a bútorozott már nem olyan divat, mint amikor én kezdtem az életemet az ingatlanpiacon. Akkoriban mindig bútorozott lakást vettek ki, és ezek a bútorok mentek évről évre, már minden nagyon avultak, kopottak, nem dizájnosak. Most, ha a bútorozott lakásról beszélünk, akkor az többnyire IKEA-s berendezésű, és nem tömve, hanem lazán. Ágyat szívesen visznek saját maguknak az emberek, tehát matracot, meg ilyeneket, és a bérleti díjak pedig ezért emelkedtek, mert sokan eladták a lakást, nem tudtak belőle venni, nem maradt annyi. Volt, aki kényszerűségből adta el a lakását, akkor is kellett laknia valahol, és én nagyon gyakran mondom, akivel csak találkozom, és tudom, hogy ilyen befektető fajta, építsünk már albérlők házát. Ez nyugaton nem olyan divat a saját tulajdon. Itt nálunk nagyon. Tehát az valaki, akinek saját tulajdona van, házban, lakásban, de majdnem fölösleges. Majdnem fölösleges, de nem mondom, hogy ne legyen, hát legyen, hát mindenki
hát
szereti.
Igen, csak erre próbáltam kiukadni, hogy mérlegre teszi ilyenkor már az ember, hogyha van egy 150 ezer forintos hitel.
De most olyan magasak azok a hitelek, hogy még mindig nem 120 ezer forint, amit havonta fizetni kell, hogyha vesz egy új lakást. Még akkor sem, ha az önereje egy kicsit magasabb. Tehát itt most nem beszélhetünk ilyenről, hogy inkább vegyen, és akkor azt a törlesztő részletet fizesse abba, mert az a sokszorosa. Én most nem tudok példát mondani, mert mondom, nem is szoktam nagyon hitellel foglalkozni, de néha megnézem, mert ugye a saját hirdetéseim alatt is az ingatlan.com oda írja, hogy mennyiért tudnánk lakást venni, hasonlót, és annak mennyi a törlesztő részlete, bődületes részletek vannak, és mi történik, ha elválnak? Mert volt rá példa, tehát nem egy olyan ügyfélrel foglalkozom, akinek azért kell most lakás, mert el kell adni valahogy, és akkor kettőt kell belőle venni, mert külön mennek. És akkor hogy fizetik, hogyha nem tudják eladni, akkor hogy fizetik azt? Vagy csak az egyik lép le a másiknak, a nyakába szakad az összes ilyen részlet. Én nem akarok lebeszélni senkit arról, hogy hitelt vegyen igénybe, mert nem tudnak másként sokan lakást venni. Csak gondoljuk át, tegyük egy kicsit biztosabbá a kapcsolatrendszerünket is, mert pont a hitel nehéz fizetése okozhat olyan kapcsolati romlást a házaspárok között, hogy emiatt mégiscsak elválnak egymástól, és nagyon nehéz megoldani az életüket. És ráteszik a jelzálogot a szülők házára is, akkor, amikor ugye bevállalnak, hogyha most is úgy van, hogyha legalább két ingatlant bevisznek, akkor lehet, hogy az önerőt megusszák. Na de
annak
mi történik, hogyha baj van, és már a szülőknek sem lesz, meg nekik sem lesz hova visszamenni, mert nincs hova, mert akkor azt árverezik el. Tehát nem akarok olyan sötét képet festeni erről, csak arra kellene gondolni mindenkinek, hogyha a fiatalok nem, akkor a szülők, a család üljön össze, és beszéljék át, hogy mit tudnak tenni A meg B verzió esetén. Gondoljanak mindig arra is, hogy rossz is lehet, tehát nem minden rózsaszín felhő. És akkor nem lesz baj.
Igen, ezt ugye a gazdasági helyzet meg is mutatta az elmúlt években. Visszakanyarodva kicsit az albérletekre, milyen távon vesznek ki általában most az emberek albérleteket? Tehát rövid távban gondolkodnak, vagy inkább hosszú távon?
Minden albérletet minimum egy évre adnak ki.
Sőt, tehát, már két éves szerződés.
Én nem szoktam ajánlani, jobb lenne a jutalékom, de nem ajánlom, mert egy év alatt megismerik egymást. Na most mi van, ha ki nem állhatják egymást, és számolgatják a napokat, és húzzák a strigulákat, hogy még ennyi nap, még ennyi végre elmegy. És ezért nem szoktam. Az első, lehet úgy, hogy 1+2 év, vagy 1+3 év. Egy kis bebiztosítás, de ha nem jól vannak, akkor nem kell ezt a pluszt igénybe venni. Általában meglökönyödnek, hogy 3 hónapra nem adunk ki semmit. Na most erre vannak a panziók, mert ott már van, ahol elértem, hogy adják ki 3 hónapra. Hát amikor nincsen szezon, akkor miért ne lehetne kiadni 3 hónapra panziót normális albérleti áron, mégiscsak bejön valami, mégiscsak valaki fizeti a rezsit, és ez az egy év, ez a minimum, mert már abból mindenkinek elege volt, ez nem titok, hogy ha kiad egy ingatlanos egy albérletet, az egy havi bérleti díj. Nem azt mondjuk, hogy 120, nem az, hogy 200, amennyibe az a lakás került, annak egy havi díja. Ez akkor éri meg neki, hogyha egész évben ott van a bérlő, és fizeti rendesen a bérleti díjat, meg a rezsit, és nincs vele probléma. Ennél rövidebb időre albérletet nem igen lehet kivenni. Ami még nehéz szokott lenni a gyerekeseknek, kiskorúak, mindenki megijed, nem lehet kitenni a lakásból, mert moratórium védi a kiskorúakat. Erre való a befogadó nyilatkozat. Ezt sem sokan tudják, az ingatlanosok igen, tehát aláíratja a bérlővel, hogy van hova visszamennie a kisgyerekeivel, hogyha ne, abban a nem várt esetben, ha ezt az albérletet valamiért megszüntetik, mert mit tudom én, el akarják adni mégis. Az egy év alatt a kaució az nem adható vissza, tehát ha elmegy előbb, mint egy év, mert ugye senkit nem lehet oda kötözni, gondolja magát, és elmegy, de nem kapja vissza a kaucióját. Van, amikor csak az egy havit nem kapja vissza, hogyha, mit tudom én, már a 8. hónapban tart a bérlésben, de amikor mind a kettőt elveszíti, és ez benne van a szerződésben, tudják. Tehát nincs nagy fluktuáció.
Igen, ez egy viszonylag új jelenség szerintem, bár ezt ön jobban tudja, majd hozzászól, hogy az egy hónap kaucióról átugrottunk most már 2-re, ami azért, hogyha összeadjuk, összeadódik mondjuk egy 150 ezer forintos albérlet, ott már 450 ezer forintról beszélünk, amit első körben ki kell adni.
Viszont ez egy biztosíték is a bérbeadónak, hogy ezt komolyan veszik, ezt az albérletet. A két havi, az szerintem meg 97-ben is így volt. Tehát a két havi volt a gyakoribb, az egy havira ráálltak azok, akik nem ingatlanosokon keresztül adták ki, mert nekik elég volt azt is, hogy tartogatni kell valahol. Ugye nálunk nem divat, hogy letétbe teszik, volt már erre vita a bérlő felől, hogy miért nem tudja már is kifizetni, majd akkor fizetik ki, ha egy másik albérlő jön, mert hol van az ő kauciója. Nálunk ezt nem követeli meg a törvény, hogy ez letétbe legyen, és akármikor visszaadható legyen, de törekedni kell rá, hogy valamilyen gyorsasággal ezt a pénzt vissza tudják adni, mert egy év után ez visszajár. Ha egy év után egy nappal felmond, már vissza is kapja a két havi kaucióját, hát, és akkor megérte a bérbeadónak is kifizetni azt az egy havi bérleti díjat a ingatlanosnak, mert éven keresztül ez hasznot hajtott. És akkor következő alkalommal is nekem vannak olyan lakások, amit folyamatosan én adok ki, de van, aki már 5 éve, 8 éve ugyanott van. És ez is egy jó dolog, hogy vannak ilyen kapcsolatok, mert már ismerjük egymást. Tehát ez nem olyan, mint egy franchise cég, ahol mindig valaki más foglalkozik az illetővel, az egyszemélyes vállalkozásoknál, akár egyéni vállalkozó, akár egyszemélyes KFT, mint az enyém, megvan ez a baráti kapcsolat, úgyhogy én már ennyi év alatt nagyon sok barátot szedtem össze, és soha nem kellett felhívnom senkit, hogy hadd árusítsam az ingatlanát. Ezt maximum a vállalkozókkal megteszem, mert azok ezt hozzászoktak, hogy üzleti a dolog, de magánszemélyt sose hívok fel, magától kell, hogy bejöjjön.
Most így a műsoridő vége felé talán kitekinthetnénk a felé, hogy vajon milyen irányba mennek majd az ingatlan árak, hogy van-e erre valamilyen prognózis? Sokan megijedtek attól, hogy fölfelé és egyre magasabb árakkal lesznek majd, de állítólag ezek most megállnak, vagy akár csökkenhetnek is.
Jelenleg stagnálnak, és én azt prognosztizálom, hogy lejjebb fognak menni. Nem hihetetlen gyorsasággal, úgy, ahogy fölmentek, nem sokkal, de egy elérhető árban, mert ha eléri azt a határt, ami már megfizethetetlen, akkor mire jó a magas ártartása? Tehát bízunk abban, hogy realizálódnak itt az árak, nem hiszem, hogy sokat változnak, mert ha hamarosan elérjük, hogy a fizetési határaink is egyre magasabbak, meg a munka lehetőségük is egyre jobbak, és megfizetik azokat a munkákat, amiket végeznek itt az emberek mindenhol. Én azt prognosztizálom, hogy kicsit lejjebb megy. Egy olyan 10%-ot. Annyit szoktak alkudni, és ezt jobb, ha tudja mindenki, hogy az az ár, amit mondanak, az alkuképes mindenhol, az irányár. De nem azt jelenti, hogy a felét kell ajánlanunk, mert akkor nem vesznek minket komolyan. Tehát valamivel lejjebb lehet menni, lehet olyan engedményeket tenni, mint az egyik ügyfelem, hogy azt mondta, hogy neki most miért számoltok be azt a beépített konyhabútort, azt úgyis kidobja. Hát, mondtuk neki, hogy akkor 800 ezerrel kevesebb, viheti a konyhabútort, és mindenki boldog volt, mert az megörült, hogy nem kell otthagyni a konyhabútort, ami eredetileg, mivel beépített, a vételárba benne kell, hogy legyen.
Azt gondolom, hogy nagyon érdekes témákról beszélgettünk, és lesz még ennek folytatása. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Kedves hallgatóink, ennyi fért ma reggeli műsorunkban, melyben az ingatlanok piacára tekintettünk be dr. Mosolygó Lászlóné Erzsébettel, az Erzsébetem 2000 Kft. Alapítójával. Beszélgettünk az ingatlanok értékének változásáról, szó volt az értékbecslés jelentőségéről, valamint az albérleti kínálatokról. Ma reggeli játékunk sem maradt el, kérdésünk pedig így hangzott. Hanyas években kezdték építeni Eger egyik legnagyobb lakótelepét a Csebokszáriban, mai nevén Felsővárosban. A helyes válasz pedig, hogy az 1970-es években kezdték el építeni. Helyes megfejtünk pedig Szegedi Sándorné Bekecsi hallgatunk volt, akinek szeretettel gratulálunk. Játékkal legközelebb pénteken várjuk Önöket, akkor Tikovics Ernő kollégám készül Önöknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A műsorvezetőt Berec Renátát hallották. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!